Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Hírek a Szent István Rádióban.
Boldog, aki nem veszítette el a reményt. Ez a szentírási idézet a mottója a nagyszülők és idősek 5. világnapjának, amelyet ma ünneplünk. 14. Leó pápa üzenetében úgy fogalmaz: az újongó öröm ígéretét hordozó szent év segít felfedeznünk, hogy a remény mindig minden életkorban az öröm forrása. Amikor pedig ez a remény hosszú élettüzében edződött, a teljes boldogság forrásává válik. A Szentatya hozzátette: a Szentírás több olyan esetet is bemutat, amikor az Úr előre haladott korú férfiakat és nőket von be üdvözítő tervébe. Gondoljunk csak Ábrahámra és Sárára. Már idősek, hitetlenkedve fogadják Isten szavát, aki fiút ígér nekik. Úgy tűnik, a gyermekvállalás lehetetlensége teljesen meggátolta őket abban, hogy reménnyel tekintsenek a jövőbe. Fogalmazott a Szentatya, majd hozzátette: Zakariás sem reagál másként, amikor keresztelő János születésének hírét hallja. Miből fogom a dolgot megtudni? Mert hisz öreg vagyok, és már a feleségem is előre haladott korú. 14. Leó pápa kifejtette: a szeretet, amellyel szeretteinket szeretjük, a házastársunkat, akivel életünk nagy részét töltöttük, a gyermekeinket, az unokáinkat, akik felvidítják napjainkat, nem csökken, amikor erőink fogynak, sőt, gyakran az ő szeretetük ébreszti fel energiáinkat, és ezáltal reményt ébresztenek bennünk, és vigaszt nyújtanak nekünk. A szeretet életerejének ezek a jelei, melyek magában Istenben gyökereznek, bátorságot adnak nekünk és emlékeztetnek arra, hogy bár a külső ember romlásnak indult bennünk, a belső napról napra megújul. Különösen idősként tehát tartsunk ki az Úr iránti bizalomban. Újuljunk meg minden nap a vele való találkozásban, az imádságban és a szentmisében. Szeretettel adjuk tovább az oly sok éven át megélt hitet a családban és a mindennapi találkozásokban. Szüntelenül dicsérjük Istent jóságáért, ápoljuk az egységet szeretteinkkel, tágítsuk ki szívünket a távolabb élők és különösen a rászorulók felé. Legyünk a remény jelei minden életkorban, kérte 14. Leó pápa a nagyszülők és idősek 5. világnapjára írt üzenetében. A migráció miatt Közép-Európáé a jövő, mondta a miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn a 34. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor zárónapján. Orbán Viktor a Tusványos 34 ránk számíthat című rendezvényen azt mondta: Magyarországtól nyugatra az országok visszafordíthatatlanul vegyes társadalmakká alakultak. Növekvő muszlim népességi arányjal, a nagyvárosok pedig belátható időn belül muszlim többségűek lesznek. Megtörténik a lakosságcsere. Hozzátette: Európa továbbra is migrációs célpont marad, és 10 év múlva az akkori miniszterelnöknek az egyik legfontosabb feladata az lesz, hogy az ország nyugati határait is megvédje a migrációtól. A kormányfő úgy értékelt, a nyugatiak ösztönrendszerében nem kapcsolódott össze a kereszténység és a nemzeti létezés. Ezzel szemben a magyar kormány elismeri a kereszténység nemzetmegtartó szerepét, mutatott rá. Magyarország ma még szuverén ország, de ezért minden nap meg kell harcolni. Jelentette ki kérdésre válaszolva a 34. bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor előtt tartott előadása után Orbán Viktor miniszterelnök. Azt hangsúlyozta: a szuverén Magyarország azt jelenti, hogy úgy élünk, ahogy akarunk, magyar módra, és nem úgy, ahogyan azt más megmondaná nekünk, azaz migránsok, háború és gender nélkül. Arra a kérdésre, mit tenne az Európai Bizottság elnökeként, Orbán Viktor a tagállami és az uniós hatáskörök egyensúlyának helyreállítását említette az elvett jogkörök visszaadásával, valamint a koncentrikus körök Európájának megépítésének megkezdését egy borzalmasan bonyolult diplomáciai művelet keretében. Végül az időjárásról. Sok felhőre számíthatunk, inkább csak rövid időre süt ki a nap. Több hullámban sokfelé várható eső, zápor, zivatar, keleten, északkeleten heves zivatarok is előfordulhatnak. A zivatarokat elsősorban felhőszakadás, de heves zivatarokat jégeső és viharos széllökés is kísérheti. Este felé csökken a csapadékhajlam, az északnyugati szelet a Dunántúlon élénk, helyenként erős lökések kísérhetik. A hőmérséklet napközben 21 és 28 fok között alakul. Késő estére 17-22 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Hallgassák meg közérdekű felhívásunkat.
Felhívjuk kedves hallgatóink figyelmét, hogy ma a Szent Mise közvetítés 11 órakor lesz a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye búcsújából Mária Pócsról.
Közérdekű felhívásunkat hallották.
Mesterségem címere. Beszélgetős magazin műsor olyan emberekkel, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk!
Zsiga László nyugalmazott pedagógust, a régi tárgyak őrzőjét, megmentőjét szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Abaúgy vármegye kapujában, Szikszó településen találkoztam önnel és kedves feleségével, és hát nem akármilyen élményben volt részem. Mert hogy egy csodálatosan szép, értékmentő, értékteremtő kertmúzeumot hoztak önök létre, több évtized eredményeként nyugodtan mondhatom, hogy egy életmunkáját néztük mi most itt végig. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Honnan is indul a régi tárgyak iránti így nagy érdeklődés az ön életében?
Hát már gyerekkoromban érdekelt a múlt, és már gyerekként is gyűjtöttem az abói népélet tárgyait. Már több évtizede annak, hogy megérintett a régi tárgyak szelleme. A múlt kutatásába kezdtem, érdekelt őseim életmódja. A helytörténet, a néprajzi szakirodalom megismerése mellett gyermekkoromat felidézve kezdtem gyűjteni az abói népélet tárgyi emlékeit. Az idő előre haladtával gyűjteményem is egy-egy arapodott, a gyűjtés kezdett szenvedélyemmé válni. A múlt egyre mélyebb megismerése mellett tudatosan kerestem azt a tárgyi kultúrát, mely egyértelműen tükrözi őseim életmódját. Volt a településünkön egy amatőr festőművész, aki egy zsollai kancsót ajánlott fel nekem, mert csináltam egy kiállítását az Új kenyér címen, és a tenyerébe búzaszemeket pergettem, és azt fényképeztem, és nagyon nagy sikere volt, és örült az eseménynek, és ennek kapcsán felengedett a padlásra, és egy zsolnai kancsót ajándékozott nekem. Itt kezdődött talán az a fajta tevékenység, amit a mai napig is végzek.
Körülbelül hány évvel ezelőtt volt mindez?
Körülbelül 60.
60 évvel ezelőtt kezdődött, és azóta, ahogy említettem, egy életmunkájaként létrejött az a bizonyos kertmúzeum, amelynek ez a neve, hogy kertmúzeum, de mit is akar az elnevezés? Mert ahogy végigvezetett minket a kiállításán, gyűjteményén, bizony ezzel kezdődik a tárlatvezetés. Miért is kertmúzeum? A kertmúzeum.
Egy professzorulat tűntettem ki ezzel az elnevezéssel. Azért szóló magyarázatra, mert látogatóba érkezett a Baújba, földcsuszamlásokkal foglalkozik Szabó János professzor, és én kalauzoltam el a zabói helyszínekre, és amikor a kapuba megállt, mert busszal érkezett, akkor széttárt a karját, és mondta, hogy hiszen ez egy kertmúzeum. És én ezzel tiszteltem meg, hogy hogy a múzeumnak ilyen nevet adtam. Egyébként a tárgyi kultúra elnevezése pontosabban paraszgazdaságok elfelejtett eszközei. 2014-ben nyitottuk a múzeumot, és a múzeum fejlesztésen pedig az a baj, hogy konyha volt, amit az akkori múzeumigazgató Tóth Arnold nyitott meg.
Ezeket a gyűjteményeket mind végig is néztük a riportra készülve. Hát akkor javaslom, hogy egy képzeletbeli tárlatvezetésen most vegyünk együtt részt. Mi végignéztük, a kedves hallgatóknak pedig szavakkal próbáljuk érzékeltetni, milyen fontosabb részei is vannak ennek a tárlatnak. Kezdjük már a kapuban, mert a kapuban nem akármilyen fa szobor köszönt bennünket.
Hát a kapuba egy pap kenyeret tart a magasba, hiszen a kerítésen belül lévő tárgyi kultúra, mezőgazdasági kultúra, az azért működött, hogy a falusi ember a kenyeret megtermelje, előállítsa.
És ennek a kenyér előállításának minden egyes mozdulata egy fafaragási mozzanatképpen ábrázolásra került ebben a szoborban.
Igen, a szobor alján malom jelenetek láthatóak.
Egészen pontosan, igen, így helyes.
Igen, az magát a szobrot helyi fafaragó Mazur József készítette.
Aki szikszói fafaragó. Belépünk az udvarra, már a látvány is csodálatos. Na de az a sok-sok tárgy együttes, amivel találkozunk, az mindenképpen magyarázatot érdemel. Mit is látunk meg, milyen eszközöket tekintünk meg először?
Hát mindenfajta olyan mezőgazdasági eszközt próbáltam összegyűjteni, amit abba-újba használtak, ekéket.
Valamint olyan használati tárgyakat, ami a gazdálkodással kapcsolatos tárgyak.
Igen, mindenfajta olyan eszközt sikerült összegyűjteni abba újból, ami ezt a tevékenységet jelenti.
Gondolunk itt kukoricadarálóra, hagyma kiszedőre, ásóra, gerebjére,
morzsolóra, nádvágóra, és mindenfajta olyan kézi eszközt, amit a paraszgazdaságban használtak.
Aki kíváncsi, az jöjjön el és nézze meg, mert hogy erről valóban most beszélünk, de mindezt látni kell. Említette azt a bizonyos abaúji konyha részt, amelyet ugyancsak megnéztünk, és amely 2015-ben került átadásra múzeumfejlesztésként. Ez milyen tárgyakban áll?
Az abaúji konyha több mint 200 éves főző és südőedényeket tartalmaz, amit az akkori múzeumigazgató Tóth Arnold úr nyitott meg.
Szebbnél szebb tárgyak ezek, és régebbinél régebb tárgyak, hiszen a legtöbb tárgynál azt említette, hogy a 18. századból való tárgy. Hát hogyan lehetett szert tenni ezekre a tárgyakra ennyi év alatt? Járta a régiségvásárókat, hát kapcsolatrendszerét is latba vetette?
Kapcsolatrendszeren keresztül, de tudatosan kerestem és kutattam azt a kultúrát, amely ezt a tevékenységet lefedi. A gyűjtés nem olyan egyszerű, mert ha valahol valami múlttal kapcsolatos érdekes tárgyat vagy eszközt talál az ember, akkor ahhoz nem könnyű még pénz árán sem hozzájutni, mert nagyon sok ember van, aki szintén ragaszkodik a múlthoz. Meg kell, hogy beszélje a családjával, gyerekeivel, és volt olyan lehetőség, hogy többször is vissza kellett mennem, és még akkor is gondolkodtak, hogy múzeumba kerüljene, vagy tovább őrizgetik.
Vagyis hogy nehezen váltak meg az egyes tárgyaktól?
Hát igen, mert az embereknek, akik tulajdonosai a tárgyaknak, azoknak is némi kötődésük van.
Érdekes ez. Valóban kétfajta ember létezik, aki nagyon kötődik a tárgyakhoz, vagy aki könnyen el tudja engedni a tárgyakat. Ezt ön megfigyelte már az évek alatt, igen, évtizedek, igen, alatt?
És a múzeum megnyitása után látogatóim fölajánlottak bizonyos eszközöket, amik az ők tulajdonába voltak, és én ezeket megköszönve el is fogadtam.
Mert hogy ez a gyűjtemény úgy jött létre, hogy ön tudatosan gyűjtötte a tárgyakat, valamint felajánlásokat is kapott az,
igen,
évek alatt?
Igen, tehát tudatosan kerestem azt a kultúrát, amely az abaúji múltat gyakorlatilag lefedi.
Na jó, ide érkeznek önhöz a tárgyak, de nagyon jó állapotban vannak ezek a tárgyak, áruljuk el a kedves hallgatóknak. Hogyan sikerült ezeket a tárgyakat ilyen jó állapotba, szó szerint
varázsolni, fogalmazzak hát, így, mert hogy az ön kezemunkáját is dicséri mindez.
Nem könnyen. Dolgoztam a Hermann Otto Múzeumban, és ott részbe elsajátítottam, ellestem azt a restaurátori tevékenységet, kultúrát, amellyel ilyen állapotba tudtam hozni ezeket a tárgyi eszközöket.
Mert hogy nyugalmazott pedagógusként mutattam be, de hát szakmai életét tekintve is, sok helyen megfordult, olyan helyen, ahol a régisiek iránti szeretettel tudott foglalkozni.
Hát igen, gyakorlatilag mindig érdekelt a múlt. Nagyon sokan mesteremberrel találkoztam, akik nagyon nagy tudatossággal élték az életüket, és végezték a tevékenységüket, legyen az kovácsmester, kádármester, vagy éppen fazekas.
Apropó kovácsmester, kiállításának, gyűjteményének van egy kovács műhely része is. Ennek mi a története?
Hát ennek az a története, hogy többfajta műhelyem van, ami megmutatható lenne, de mivel ehhez a kultúrához a legközelebb a kovácsmester állt, mert a kézi eszközöket főleg a kovácsmesterek állították elő faluhelyen és városokban is, ezért ezt a kovácsmester tevékenységét szerettem volna bemutatni.
Hogyan?
Műhelyként a kovácsmesterség teljes szerszámkészlete Bükszent Lászlóról származik. A élők sorából eltávozott Laci bácsi családjától vásároltam meg, és...
Bükszent Lászlón élt ez a bizonyos Laci bácsi, aki kovácsmesterként tevékenykedett, és az ő halála után a műhelyének a teljes szerszámkészletét sikerült
hozzájutott.
És hozzájutott. Ezt pedig bemutatja a látogatóknak. Hát valóban itt a fújtatótól kezdve kalapácsból nem tudom hányféle fajtát láttunk.
Hát, főleg, amit használt a kovácsmester, mindenfajta kézi szerszám a tulajdonomba került.
Szakmai tevékenységét, ha nézzük, akkor milyen fontosabb települések és állomások voltak az ön életében? Kezdett Göncön, ugye?
Hát igen, Göncön művelődési házat vezettem, akkor különös emberekkel, akik a médiában tevékenykedtek, ismerkedtem meg, azok egy részével barátságot is kötöttem, és a későbbiekben is tartottam a kapcsolatot.
Gönc után mi következett?
Hát Gönc után Miskolc következett, főleg a középképzésben dolgoztam több mint 40 évig. Kollégiumot vezettem, aztán nevelőtanári munkakörbe tevékenykedtem főleg.
És innen vonult nyugdíjba.
Igen. A néprajzi érdeklődésem jelentős volt a munkám során is. Mindenfajta néprajzi jellegű pályázatot elkészítettem, és ez országjárást jelentett, mert az ország múzeumait jártuk a gyerekekkel együtt.
Sikerült a gyerekekkel, azokkal a gyerekekkel, akiket ön nevelt, megszerettetni a régi tárgyakat és a régiségek iránti való érdeklődést felkelteni bennük?
Igen, mondhatom, hogy sikerült, sőt, már nyugdíjasként is bizonyos tanítványai megkeresnek, és van, akivel szorosan tartom a kapcsolatot, és érdeklődik nagy mértékben a múlt iránt.
A gyűjtemény bárki számára nyitva áll, akiben felkeltjük az érdeklődést. Milyen nyitvatartási rendben várják az érdeklődőket?
Előre bejelentkezés alapján működik, telefonszámunk megtalálható a neten. Ha valaki beüti, hogy Szikszó Kert Múzeum, ott található a telefonszámon. Ha YouTube-ba beüti, hogy Kert Múzeum Szikszó, akkor a megnyitóról is látható egy videófilm, amiből megállapítható, hogy milyen tárgyi kultúra található itt.
Az évek során gondolom számtalan látogató ellátogatott ide az ország és a világ különböző pontjairól. Voltak olyan emlékezetes találkozások, amelyekre szívesen emlékszik vissza?
Voltak. Örülök annak, hogy külföldről is, Németországból, Japánból, Kínából is voltak látogatóink, vendégeink, akik az kifejezéséből azt olvastam ki, hogy nagyon tetszett nekik ez a fajta kultúra és bemutató.
Értékekből állította össze gyűjteményét. Értékesnek mondható ez az egész gyűjtemény. Azért játszok ezzel a szóval, mert hogy időközben az értéktárba is bekerült. Az önök gyűjteménye mikor és mely értéktárakba is? Többe is.
2017-ben az Abolyi Értéktárba bekerültünk, 19-ben pedig a Megyei Értéktárba Kulturális Örökség címén.
Szívből gratulálok ehhez önöknek, amely gyűjteménye, ahogy említettem is, egy életmunkája. Mindenképpen beszélnünk kell a családról, a család szeretetéről is, hiszen bár ön most egy személyben ül itt velem szemben és válaszol a kérdéseimre, de ha fogalmazhatok úgy, egy egész család munkája, mindaz, amit itt most mi látunk és megtekintettünk. Mit tudhatunk a családjáról?
Hát egyrészt a feleségem, másrészt a két fiú gyermekem is a néprajz, a népélet, a múlt szerelmese, és maga a múzeumot közösen alapítottuk. Mielőtt megnyitottuk volna, 3 évig
készítették elő a tárgyakat. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Ugye
ezt,
itt
ezt úgy kell.
A szerszámoknak a nyeleit is ön faragta és készítette el valamint. Létrehozták azt a csűrt, ahol elhelyezésre kerültek a tárgyak.
Igen, maga a garázs részbe került az abói konyha, ami azért érdekes, mert több mint 200 éves sütő és főzőedények is vannak, és kemencét építettünk.
Itt álljunk meg egy szóra. Ennek a kemencének a létrehozásával vagy megépülésével kapcsolatosan is van egy nagyon szép személyes története. Hogyan hangzik ez?
Igen, hát egy erdélyi barátunk építette, én körülbelül elmondtam, hogy mit képzelek el, és ő megépítette. Nagyon jellegzetes volt az átadási ünnepség, mert hogy a feleségét elhozta, erdélyi pogácsát sütöttek a feleségemmel, és nem csak a pogácsa miatt volt ez érdekes, hanem ezzel bizonyította, hitelesítette, hogy a kemence működőképes és jól működik.
Térjünk még vissza a családjához. Kedves felesége Zsuzsa mindenben támogatja önt.
Hát igen, ha ez nem így működne, akkor ez egy családban nem hozható létre, mert ez anyagilag is jelentős
áldozatokat
kíván.
És a két fia is, mondhatjuk úgy, hogy szinte ebbe nőtt fel, ebbe a régiség szeretetbe.
Kicsi koruktól utaztatjuk őket autóval, szinte Mózes kosárba voltak. Amikor jártuk a vidéket, beszélgettünk a mesterekkel.
És mind a mai napig támogatják is önöket a gyűjtemény gondozásában, kezelésében. Számíthatnak mind a mai napig a gyermekeikre?
Igen, igen, nagyban segítenek, hát én már nyugdíjasként nem bírok annyit dolgozni, mint eddig, és jelentős segítséget adnak. Mivel ez a tárgyi kultúrának jelentős része szabadtéren van, ezért minden éven mondhatom azt, hogy restaurálni kell a szabadban lévő tárgyakat.
Karban kell tartani, át kell festeni, le kell porolni, és még sorolhatnám azt a sok-sok aprólékos munkát, amit a laikus látogató talán meg se gondol.
Hát igen, igen, ez jelentős és említésre méltó tevékenység.
A sok-sok tárgy közül nehéz lesz a kérdésem, de lehet, hogy könnyű. Van-e kedvence? Olyan, amelyet valami miatt nagyon-nagyon
hát
szeret.
Gyakorlatilag minden kedvencem, ami emberi kéz által jött létre.
Nekem a kedvencem a malomkövek voltak, megmondom őszintén, mert a természet olyan szépen újrahasznosította őket, szinte madárítatóként is működnek, de olyan szép történetet mondott el és mesélt el nekünk a malomkővel kapcsolatosan. Hogyan is került ide egy bizonyos malomkő, és most milyen funkciót lát el?
Bükszen keresztre autóztunk egyik alkalommal, és a hámori malom egyik oldalánál láttam egy malomkövet, egy telefonszámmal, mert eladó volt a terület, és Fölhívtam a tulajdonost, és kértem, hogy mi lesz ennek a malomkőnek a sorsa, hogy nem juthat el hozzám a múzeumba, és mondta, hogy nagyon szívesen, és akkor elszállítottuk, és azóta a gyűjtemény darabját képezi.
Asztal formájában, mert hogy egy nagyon szép lábat készített neki, és stílusosan hasonló kövekből még ülőalkalmatosságot is faragott, tehát olyan, mintha egy kis, mondjuk így egy szalonna sütőt, mintha körbe ülnénk, olyan a hangulata. Ez volt a cél akkor, hogy az udvaron egy ilyen körbeülő kis hely is legyen, ezzel is gazdagabb legyen az udvar. Úgy is kialakította az egyes tárgyakat, hogy a gyerekek számára érdekes és elfogható legyen.
A mezőgazdaságban használt eszközöket, amelyek ökör vagy lóvontatásúak voltak, ha egyszerűen csak elhelyezzük, akkor azok nem nagyon érdekesek, mert mind halott tárgyak léteznek. De mivel gyerekcsoportok is érdeklődnek, óvodások, iskolások, ezért szoborszerűen is bizonyos dolgokat ki szoktam emelni, ami egy kicsit ezt a kultúrát érdekesebbé teszi.
Különböző díjakkal az évek alatt elismerték az ön munkásságát? Kapott visszajelzéseket?
Hát igen, a Szikszóváros elismerte, Pro Urbe díjjal díjazták ezt a fajta tevékenységemet.
2021-ben kapta meg ezt a díjat, most itt tartom a kezemben. Szikszóváros önkormányzata Pro Urbe Szikszóvárosért díjban részesíti Zsiga László részére. Olvasom tehát a díjról ezeket a sorokat és szavakat. Elsőként kapta meg ön ezt a díjat?
Igen, örültem neki, mert ez a tevékenységnek valami fajta dicsérete, de külön örülök annak, hogy országosan ismerté váltam, mert nagyon sok folyóiratban megjelentem, többször közölt információt magáról a múzeumról, aztán megjelentem a honismeretbe, akit oda befogadnak, azt szakmailag is elismerik.
Valamint Szikszót népszerűsítő könyvben is olvastunk önről. Igen, a riportra készülve.
Igen, hát Endrei Judit írt egy könyvet Szikszóról, és azok az emberek kerültek bele tevékenységünk révén, akik valamilyen maradandó dolgot alkottak, és így, hát én is.
Van-e még további terv és cél? Hát itt nagyon-nagyon sok tárgyat láttunk. Van még hova tovább? Hát lehet ezt még bővíteni?
Ez a kultúra már elfogyott. Elfogyott. Egyrészt a tulajdonosok eltüzelték, illetve azok leszármazottai, másrészt mélytelepre került. Itt bizonyos feszületeket, kereszteket látni a kertbe elhelyezve, és ezek nem csak vallási okokból lettek elhelyezve, hanem gyakorlatilag azt szimbolizálják, hogy egy letűnt kultúrát lát a látogató.
Remélhetőleg riportunk kapcsán is felkeltjük sok kedves hallgatóban az érdeklődést a Szikszói Kertmúzeum iránt. Mondjuk el még egyszer a legfontosabbakat. Mármint azt, hogy milyen elérhetőségeken vehetik fel önökkel a kapcsolatot, és milyen látogatási rendben várják az érdeklődőket.
Magam a Kertmúzeum Szikszón található a Bolykapujában, Temesvári út 54 szám alatt. Ha autóval vagy busszal érkeznek, mind a két esetben figyelem felkeltés létezik. Egyrészt egy szobor, a kapu fölött Kertmúzeum című elnevezés látható. Előre bejelentkezés alapján működik, és ez a telefonszám az interneten megtalálható.
A riportra és a beszélgetésre készülve megfogalmazta az arsz poétikáját és a hitvallását, hát akkor arra kérem most meg önt, mert hogy tudatosan is készültem egy ilyen kérdéssel, hogy mi is az ön arsz poétikája és hitvallása.
Hát igen, én szoktam mondani, hogy talán akkor azt, hogy az ember belső késztetése a gyűjtés, megőrzés és a rendszerezés. Fontosnak tartom megőrizni a múlt tárgyi emlékeit. Szeretném, ha ezek az eszközök nem elfelejtettek lennének a jövőben sem, mert azt hiszem, hogy ha nem felejtünk, akkor értéket őrzünk. Ha értéket őrzünk, akkor egyúttal értéket is teremtünk. Az embert környezetének ismerete és szeretete egy magasabb minőségbe emeli. A múltat is ápolni kell, különben elvész. Ezt el szoktam mondani látogatóknak is, annak idején tanítványaimnak is.
Köszönöm szépen a beszélgetést Zsiga László nyugalmazott pedagógusnak, a régi tárgyak értékmentőjének. Gratulálok ehhez a szép gyűjteményhez, önnek és kedves családjának, és további életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap elhangzott adását.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk témái. Leó pápa üzenetet küldött a domonkosok krakkói általános káptalanjára. Hirdessétek a jó hírt a mai kor emberének. Tóth Tamás atya beszámolója az argentínai magyar közösségekben tett látogatásáról. Második rész. Plátanos, a magyar rendház története. Luther Ferenc, az angol kisasszonyok és Ferenc pápa nyomdokain. Leó pápa a domonkosokhoz. Hirdessétek a jó hírt a mai kor emberének. Július 17-e és augusztus 8-a között Krakkóban tartja általános káptalanját a domonkos rend. 14. Leó pápa ebből az alkalomból üzenetet küldött Gerard Francisco Timoner generálisnak, amelyben imáiról biztosítja őket, és azt kéri, hogy hirdessék az evangéliumot a mai kor nagy kihívásai közepette. Mivel a szent év idején tartják nagy káptalanjukat, a pápa bízik benne, hogy ezek a kegyelmi napok lehetőséget adnak arra, hogy újra meggyökerezzenek a reményben, mely soha nem csal meg, illetve annak tudatában, hogy az Úr prédikálni hívta őket, hogy hirdessék a jó hírt a mai kor egyedi kihívásai közepette. A Szent Atya különösen időszerűnek nevezi üzenetében a káptalan témáját, mely a hithirdetés 4 különböző célcsoportjára vonatkozik. Azokra, akik még nem ismerik Jézust, a keresztény hívekre, azokra, akik eltávolodtak az egyháztól, valamint a fiatalokra, akik ezekben a helyzetekben találják magukat. A pápa imádkozik, hogy a káptalanon hozandó határozatok segítsék a domonkosokat abban, hogy figyelmesen hallgassák a szent lelket, aki az egyházat az igazság teljességére vezeti. Erősítse meg ez az időszak bennük az elkötelezettséget, hogy Krisztus testét a szent domonkos által választott evangéliumi életforma szerint szolgálják. A testvériség és az imádság közös megélése fűzze szorosabbra a domonkosok között a szeretet közösség szálait, és indítsa őket arra, hogy egyre teljesebben megéljék szemlélődő igehirdető hivatásukat. Ezáltal híven alapítójuk karizmájához és lelkiségéhez kétségtelenül tovább viszik küldetésüket az egyház szívében, írja még üzenetében a pápa, aki a nagykáptalant a rózsafüzér királynője közbenjárására bízva apostoli áldását küldi a domonkos rend valamennyi tagjára, a bölcsesség, az öröm és az Úr békéjének zálogaként. Tóth Tamás atya beszámolója az argentínai magyar közösségekben tett látogatásáról. Második rész: Platanos, a magyar rendház története. Luttor Ferenc, az angol kisasszonyok és Ferenc pápa nyomdokain.
Buenos Aires-től délkeleti irányban úgy 30 kilométerre a La Plata partján fekszik Platanos. A kis település a fővárosi agglomeráció, azaz Nagy Buenos Aires része. Felmerül a kérdés, hogy miért olyan érdekes ez a kis hely, ami miatt Ferenc pápa fontosnak tartotta, hogy 2021-ben, amikor a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszus záró miséjére Budapestre érkezett, a püspökökkel való találkozó alkalmával, majd két évvel később, 2023-as magyarországi látogatása során további két beszédében is utalást tegyen rá. A második világháború végén a kommunista hatalom átvétellel együtt elkezdődött az egyházüldözés. Mindszenti József bíboros herceg prímást 1948-ban karácsony másnapján tartóztatták le. Az iskolákat már ezt megelőzően államosították, a szerzetes rendeket pedig éppen 75 éve, 1950-ben oszlatták fel. Sokuknak kellett menekülnie. Köztük voltak Ward Mária, Mary Ward követői, az angol kisasszonyok is, akik a jezsuita lelkiségtől vezetve gyermekek nevelésével foglalkoztak. Amikor a Magyarországot elhagyni kényszerült nővérek megérkeztek Buenos Airesbe, először Luttor Ferencet keresték, aki néhány évvel korábban, 1947-ben kényszerült elhagyni az örökvárost, Rómát. Luttor Ferenc a Római Pápai Magyar Intézet alapító rektora volt, aki az ottani magyar papi közösséget 1928-tól vezette. Nehéz időkben állt az intézmény élén, akik ismerték, a megmaradt levélváltások tanúsága szerint később is nagy tisztelettel beszéltek róla. A második világháború után otthon azzal vádolták meg, hogy a nyilasokkal kollaborált, ezért sem térhetett vissza hazájába. Mivel azonban, ahogy Máté evangéliuma mondja, nincs olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék, az utóbbi években kalandos úton éppen Argentínából előkerült, eredetileg a PMI levéltári anyagának részét képező dokumentumok egészen más megvilágításba helyezik az ő szerepét, amelyek alapján egy olyan, éppen az ártatlanságát megalapozó és az egyház hűségét alátámasztó történet rajzolódik ki az utókor számára, amely szükségessé teszi akkori szerepének újraértékelését. Ő, mint a Szentszéki Követség kánonjogi tanácsosa, diplomata státuszban volt. Amikor 1944-ben az összes római magyar diplomata elhagyta állomás helyét, Luttor maradt az egyetlen, aki helyén maradt. Ennek egyik, korábban is ismert oka, ahogyan Csorba László is megfogalmazta a PMI 1945 utáni történetét feldolgozó 1998-ban megjelent tanulmányában, hogy a lehetséges végső pillanatig ott akart maradni szellemi gyermekek közelében, amelynek alapító rektora volt. A néhány évvel ezelőtt megkerült, eddig elveszettnek hitt dokumentumok fényében, még egy másik, egyház és nemzetpolitikai szempontból sokkal jelentősebb indítatás is kirajzolódik az utókor szeme előtt. Luttor ebben az időszakban és a kényszerű emigrációig, a háború után is rendszeres kapcsolatban állt az ügyeket operatív módon vivő Giovanni Battista Montini érsek helyettes államtitkárral, a későbbi hatodik pápával. Ezen túl a kérdéses néhány hónapban kétszer fogadta ő 12. Pius pápa, akivel Luttor korábbról személyesen is jó kapcsolatot ápolt. Ahogyan a kihallgatások már általam publikált leíratából kitűnik, az audienciáknak azonban nem a szálasi kormány védelme, hanem a Magyarország miatti aggódás volt a témája. A világi történetírás gyakran elfelejti, hogy Luther Ferenc elsősorban pap volt, és egy egyházi intézmény vezetője, ez pedig döntően meg kellett, hogy határozza azt, hogy egy krízis helyzetben hová orientálódjon. Luther nemhogy vállalhatatlan nem lett, hanem továbbra is fontos kapocsként tekintettek rá a Vatikánban, ahová ekkor más háború sújtotta országok diplomáciai képviseleteinek tagjaihoz hasonlóan maga is beköltözött. Diplomáciai rangja az új körülményeknek megfelelően meghatalmazott miniszter lett, azonban éppen a Szentszék kérésére nem nevezte magát ideiglenes ügyvívőnek. Ahogyan Luther Ferenc maga fogalmazott egy 1945. februárjában kelt levélben, nem áll a magyar katolikus egyház érdekében sem a diplomáciai összeköttetés de facto való megszakítása. Illetve ugyanint hangsúlyozta azt is, hogy a szélső jobboldali kormánnyal soha nem vette fel a kapcsolatot. Akkor tehát miről lehetett szó? Közismert, hogy a Szentszék mindig a Párbeszéd pártján állt és áll minden konfliktusban. Erre a feladatra egy ott ismert és elismert pap, és ekként az ő emberük teljesen alkalmas lehetett. Ezen túl az adott helyzetben a vészkorszak idején felmerülhetett egy másik igen nyomós ok is. Ha nem marad a Szentszék mellett akreditált magyar diplomata, akkor a paritás elve alapján Angelo Rotta érsek magyarországi apostoli nuncius jelenléte is megkérdőjeleződhetett volna a budapesti kormány szemében. Közismert azonban, hogy a Rotta nuncius vezetésével a pápai képviselet éppen ezekben a hónapokban igen komoly embermentő tevékenységet végzett, amelynek sikerét nem volt szabad kockáztatni. A sors furcsa fintora, hogy a Rotta nunciust éppen az úgynevezett felszabadító szovjetek utasították ki, ráadásul az úgynevezett felszabadulás ünnepén 1945. április 4-én. Luther Ferenc tehát 1947-ben kényszerült elhagyni Rómát, és ugyanebben az évben Buenos Airesben talált új otthonra. Nem sokkal megérkezése után azonban már neki kellett fogadnia az újabb menekülteket. A Magyarországról érkező angol kisasszonyoknak is, a helyi emlékezet szerint, őt kellett érkezésük után keresniük. A nővérek, vagy ahogyan Buenos Airesben mondják, a máterek, először ideiglenes helyen laktak, és keresték helyüket az új körülmények között. A helyi magyarok visszaemlékezése szerint a vonaton ülve hallottak arról, hogy Plátánoszon eladó egy birtok, a tulajdonos azonban Alejandro Bustillo hívő ember, így biztosan meg lehet vele egyezni egy igen kedvezményes árban. Így jutottak hozzá a területhez, ahol ráadásul készen álltak a birtokhoz tartozó épületek, és egy kápolna is felépült már. A Plátánosz név a magyar fül számára megtévesztő lehet, ugyanis a név nem a platánra, hanem a banánra utal. Összesen 17 nővér kezdett új életet itt 1951-ben. A szerzetes rend tagjai otthon iskolákat tartottak fenn, így itt is kötelességüknek érezték, hogy karizmájuknak megfelelően folytassák az oktatás-nevelés áldozatos munkáját. Igyekeztek összegyűjteni az idekerült magyar menekülteket, és elkezdték a gyermekek nevelését, a magyar nyelv és kultúra ápolását. Egyikőjük, Juhász Mária nővér 1952-ben megalapította a Zrínyi Ifjúsági Kör hétvégi magyar iskolát. Hamarosan megalakult a Pannonia Sacra, Mindszenti bíboros jelmondata, amelynek fő alapítója Luther Ferenc apostoli protonotárius volt. Lutherra gyakran, mint a Buenos Aires-i magyar-angol kisasszonyok gyóntatójára emlékeznek, a plátánoszi emlékeket szemlélve azonban szerepe ennél jóval több volt. A Buenos Airesbe került katolikus magyarok lelki vezetője és törekvéseik fő egyházi támogatója volt. Ő azonban csak a kezdeteknél lehetett jelen. 1953 tavaszán elhunyt. Plátánoszon a kápolna tövében temették el, sírkövére latinul a következő felirat került. Itt nyugszanak főtisztelendő dr. Luther Ferenc apostoli protonotárius hamvai, a Magyar Királyság Szentszék melletti meghatalmazott minisztere, a magyar menekültek tűzes apostola az argentin köztársaságban és a Plátánoszi kollégium alapítványának legbuzgóbb híve. Élt 1886. március 26-ától 1953. április 28-áig. Nyugodjék békében! Halála előtt egy héttel Luther Ferenc keresztelte meg Pál Magdit, aki a fővárosban élő magyarok egyik vezetője, és aki maga is sokat járt és jár Platanosra. Az emlékezet szerint ő volt az utolsó magyar, akit Luther a keresztség szentségében részesített. Magdi is ott volt azon a szentmisén, amelyet 2025. július 12-én a Pápai Magyar Intézet egykori rektora és ekként Luther Ferenc kései utóda, jó magam, Tóth Tamás egyháztörténész mutatott be Platanoszon, hálát adva az alapítókért, egyben kérve Isten áldását az élőkre. Az elvetett mag ugyanis kizöldült és szárba szökkent. A következő évtizedekben Platanosz a Buenos Airesben és környékén élő magyarok egyik fő találkozóhelye lett, nemzeti és vallási ünnepek színhelye, a tágas udvar mikulás és karácsonyi ünnepek színtere is lett, decemberben Argentinában nyár van, ilyenkor nem egyszer az egyik udvaron álló örökzöld fát is feldíszítették az itteni magyarok. A külföldi magyar cselkész szövetség keretein belül Platanoszon két cselkész csapat is működött, egy a fiúknak, egy a lányoknak, sőt, az amerikai magyar cselkészek az első időben a vezetőképző táborokat is itt tartották. A máterek az 50-es évektől tanították a magyar gyermekeket, az általános iskola 1954-ben, a középiskola 1960-ban indult el. A Vard Mária Kollégium nevet kapott intézmény székhelye az Argentinában élő magyarok jótevője, Zorg Antal építészmérnök segítségével épülhetett meg. Az iskolába Argentinán kívülről is érkeztek időnként emigráns magyar családok gyermekei, de az kezdettől fogva nyitott volt mindenki számára. Első vezetői Kisfarkas Ilona és Tóth Erzsébet nővér voltak. Segítségükre két időközben érkezett menekült pap, az 56-os menekült Domonkos László Verbita, valamint egy másik szerzetes, a később hivatását elhagyó Kuti László voltak. Az utolsó magyar máter, Tímár Mária 2019-ben hunyt el. Ő is, ahogyan itt maradt társai, a kápolna mellett lévő temetőkertben nyugszanak. Az érettségi tablók, az emléktáblák, ahogyan a nagyterem adományokból készült, magyar szenteket ábrázoló üvegablakai, továbbá az egykori magyar közösségi terekben lévő emléktárgyak és fotók sokasága, valamint az élők emlékezete továbbra is emlékeztet a magyar múltra. Az iskola változatlanul működik, és továbbra is az angol kisasszonyok kongregáció Jézu fenntartásában van. Mivel az egykori birtokközpont környéke már a teljesen benépesült, az iskolában ma több mint 700 argentin diák jár, a helyiségek szombatonként pedig katekézisnek adnak otthont. Az érettségi tablók kifejezetten magyar hagyománya is megmaradt. Platanosz település Domonkos László Verbitának köszönheti azóta plébánia rangra emelt templomát, amelynek védőszentje a felebaráti szeretet példája, Árpádházi, vagy ahogyan itt mondják magyarországi, Szent Erzsébet. Az Zrínyi Ifjúsági Kör hétvégi magyar iskola ma is működik. Jelenlegi székhelye az itteni magyarok egy másik központjában, Buenos Aires északnyugati részén, Olivoson van. A Platanoszon lévő egykori magyar központba az ottani máterekhez járt gyóntatni egy időben a jezsuita páter Jorge Mario Bergoglio, a későbbi Ferenc pápa is. E tisztében a szerzetes nővérekhez költözött azok éves lelki gyakorlatai idejére is, így sok alkalma volt beszélgetni velük, megismerni őket. Így emlékezett rájuk a nemrég elhunyt szentatya 2023. április 28-án, napra pontosan Luther Ferenc halálának 70. évfordulóján, amikor a püspökökkel, papokkal, diakónusokkal, szerzetesekkel, paptövendékekkel és lelkipásztori munkatársakkal találkozott a Szent István Bazilikában. és nem tudom elfelejteni az angol kisasszonyok közösségébe tartozó magyar nővérek bátor és türelmes tanúságát, akikkel Argentínában találkoztam, miután a vallásüldözés idején elhagyták Magyarországot. Tanúságtevő, csodálatos nők voltak. Tanúságtételükkel annyi jót tettek velem. Majd a hallgatóságot buzdítva így folytatta Ferenc pápa: imádkozom értetek, hogy a hit nagyszerű tanúinak példáját követve soha se győzzön le benneteket a középszerűségbe süllyedő belső fáradtság, és örömmel haladjatok előre.
Tóth Tamás atya beszámolóját hallották az argentínai magyar közösségekben tett látogatásáról. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő, Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Az elmúlt közel fél órában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Új adással 23 óra 5 perckor jelentkezünk. Maradjanak továbbra is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Csanád Béla, Rosetta. Elég egy gondolat és egy ablak, hogy megváltozzék a világ. Isten elgondolt valamit, s ablakot vágott a világra. Megszületett az első ablakrózsa, a fény megszentelése.
Csanád Béla Rosetta című versét Dér Gabriella mondta el. Csanád Béla költő, műfordító, teológus, egyetemi tanár 1926-ban született. Első verseit Sík Sándor biztatására 1947-től publikálta a katolikus sajtóban, de közölte őket a kortárs és az újírás is. Műfordítói munkássága is jelentős, a középkori magyarországi himnuszköltészet legavatottabb tolmácsolója, az ókeresztény költők kiváló fordítója. De ő fordította magyarra a modern szerzők közül Thomas Emerton, Rilke és Hesse munkáit is. Egyik legkiemelkedőbb egyénisége a rendszerváltozás utáni keresztény társadalmi közéletnek, s műveiben is fáradhatatlan munkása, megalkuvást nem ismerő képviselője a keresztény nemzeti értékeknek. Csanád Béla 1990-ben hunyt el.
Thank you. mája.
Boldog Charles de Foucault imája. Istenem, add meg nekem, hogy önmagam mindenki szolgájának, a testek szolgájának tartsam, hogy egyiket is, másikat is a lehető legjobban szolgáljam. Amikor csak tehetem, engedelmességben szolgálok, az utolsó helyet választva. Szolgálok azáltal, hogy nem engedem magam kiszolgálni, hanem szolgálok másokat, bármit kell is tennem, bármi feladatot ellátnom. Mindenre te magad mutattál példát, aki Isten, Mester és Úr voltad ellenére, úgy voltál az apostolok között, mint aki szolgál. Add, hogy a te példád szerint, és veled együtt én is lelkemet adjam sokak megváltásáért. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Ünnepi szentmisét közvetítünk a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye búcsújából, Mária Pócsról. A szentbeszédet dr. Pápai Lajos, nyugalmazott győri megyés püspök mondja. Kérjük, imádkozzanak velünk!